Igen, hát akkor ott tartunk, hogy március elején rendezték a mobilizált kiállítást Barcelonában, és hát ez a világ szakmai érdeklődését eléggé megjelentette. Szokás szerint az ötjé volt persze a domináló téma, és az Ericsson, amelyik Magyarországon 30 ezer dolgozóban működik, egy igen nagy területet és egy igen nagy szakmai részt vállalt ebben, és erről fog beszélni Zulányi Zoltán, aki egyrészt részben vezette a rendezését ennek a Ericsson kiállításnak, és végig ott is volt. Tiéd a szó.
Köszönöm, de nem vezettem ezt a rendezését, ez egy
végében mondtam.
Igen, tehát, hogy mi egy demóval készültünk, és azt egyébként nehéz is ezt vezetni, mert nem is akarok reklámot csinálni, de azért ez engem is lenyűgözött, mert az Ericsson standja az egy 8000 négyzetméteres stand volt, ez is egy stand, egy kis város, amiben három kávézó volt, és két helyen volt egy lenne mellékhelysége. Tehát olyan méretű volt, amit egy ilyen standnak nem szeretném. Ez engem, ez minden Ericssonnak, aki oda kell ugyanígy lenyűgöz, vagy lenyűgöz, és akkor tehát azt valahogy egy éven keresztül szervezni valaki. Hogy mi is történik ott, egy példákat fogok hozni elsősorban arra, hogy mi mindenre akarják ezt tőkét használni a különböző gyártók és szolgáltatók. Van olyan példa, amiről három mondatot fogok mondani, van olyan, amiről egészen részletesen, tehát mondjuk amit mi építettünk, azt tekünk el, és összesen bele tudok menni. Úgyhogy teljesen egyenetlen részletességű lesz ez a dolog. Egy ilyen élménytesztem, ahol jellege van, és kevésbé tudományos előadás jellege, bármikor bántartásosanak fel a kérdésekkel. Hoztam két kis videót, ami így demonstrálja, hogy az ott helyszínen készültek. Az első egy dolog, amiről beszélhetünk számolni, az arról szól, hogy hogyan kezdenek építeni nagy adatközpontokat a világon. Ugye mi van egy ilyen nagy adatközpontban? Hát csak az a két cég van ebben a nagy adatközpontban. Tornyokban szervezve ilyen kártyákban egy kártyás PC jelleges. Tehát mi van egy ilyen PC-ben klasszikus ár, van benne merevlemez, van benne memória, van benne grafikus gyorsítókártya és egy processzor. Csak az a ugyanúgy minden PC-ben. Klasszikusan, így épül föl. Mint ahogy megszoktuk egy ilyen számítógéptől, egy ilyen kártyán, tehát található CPU, memória, különböző perifériák, például grafikus gyorsítókártya vagy hálózati kártya alapvetően, és van benne háttértár, vagy a bizsetelet, valamilyen ilyen SSD háttértár. És ezek között különböző buszok vannak, tehát például a CPU és a memória között a memória interfész, különböző perifériák és a CPU között a PCI busz, és a HDD fele vannak ezek a különböző bizsetelet csatolására alkalmas SATA és mindenképpen. Ez a fajta elrendezés, hogy ilyen komponensekből van nagyon sok, egy vajon a rugalmatlanságot ad ennek az adatközpontnak, hiszen hogyha nekem olyan képzelgépe van szüksége, aminek nagyon-nagyon sok memóriája van, de egyáltalán nincsen szüksége háttértárra, akkor ezekből a kártyákból kellene olyan verziók, amikben sok memória van, de nincs benne. Mert ez a mert például hasonlóképpen a grafikus gyorsítókkal, vagy valamilyen más gyorsítóval, mondjuk ami titkosítást tud számolni, és így sokféle különböző kártyát kell elhelyezni ebben a rendszerben, ami nehezebbé teszi az egészet, míg vannak kihasználatlan komponensek. És ezért elindult a világ abban az irányba, hogy ezt szétszedjük darabjaira ezt a hagyományos képét, és különböző darabokból halmozunk föl nagyobb mennyiséget. Első lépésként olyat csináltak, ahol a CPU még benne van, a memória még benne van, és különböző perifériák is benne vannak, de a merevlemezeket, azok egy külön tömbbe helyezik el. És közöttük eszelben hálózat van, ugyanaz, ami egyébként a, vagy pedig valamilyen erre a célra speciális hálózat van, ilyen storage-es network, ami összeköti ezeket, így hozzá lehet rendelni minden egyes ilyen számítógéphez, annyi merevlemet kapacitást, amit szeretnék dinamikusan tulajdonképpen. Ráadásul ezek a megoldások, ezek nyújtanak különböző redundanciát is. Tehát tudják, hogy mutatni ezeket a Winchester-eket, mint mondjuk velem egy Winchester, de hiszen akkor a redundanciával, különböző rétesség egyéb konfigurációkban. Ez egy egész iparág alakult ki. A következő lépés az lehetne, amikor, ez a kettes eset, a hármas eset, az az lehetne, amikor már ebben a dobozban csak a processzor és a memóriában, és külön dobozokba szervezzük ki az összes perifériát, például a grafikus gyorsító magukat. Ezek a grafikus gyorsító maguk nem szeretnénk grafikához kellenek, nagyon sokfajta számítással lehet őket használni, mert nincsen közel a grafikához, ahol nagy a párhuzamossági igény, és nagyon egyszerű feladatot kell nagyon sokszor párhuzamosan végrehajtani. Egymással az a grafikus gyorsító nagyon jó használható, tehát ezek általában számítási erőforrásnak tekintetek most már, és egy külön dobozban vannak a úgy is gyakorlatilag egyetlen hálózat fölött vihetnénk át. Tehát valamilyen fajta általános hálózat technológia fölött vihetnénk át. És a negyedik lépés lenne az, amikor ezek teljesen darabokra szét vannak. Szerintem van egy hatalmas CPU, egy hatalmas halmunk, külön vannak ezek a különböző jó. Ekkor a memória interfész is egy külső interfészre válik. Ez a memória interfész egy itt a legintenzívebb, ugye ezek egy integrált áramkörülemezet kellene jelentik, most ez a távolságot már sok a páratlanos vezeték, tehát ez nem könnyen. Most ahol most a világkart az ez. Nem csak úgy érhető ez már el, hogy különböző gyártóknak ezek a szorizsalja a termékei, hanem úgy is elérhetők, hogy maguk a merevlemezek, merevlemez 20-on keresztül látszanak, és ez az egész réges számít, tehát az egész réges konfiguráció és tárlás eljárásnak a menedzsmentje is mindig fut. Tehát ez már elérhető. Ez nem olyan nagyon messze van tőlünk. Ez azt teszi majd lehetővé, hogy rengeteg egy toronyi számítógép mellé veszegyek egy toronyi grafikus processzor, és a grafikus processzorokat egyenként hozzárendelni virtuális gépekhez. Mivel egy grafikus processzor ma csak ugyanazt a programot tudja futtatni, azt nem lehet virtualizálni, azt nem lehet azt csinálni, mint ezzel a CPU-n, ezen két virtuális gépet is tud futtatni. Ezt meg tudja oldani ez a CPU. A grafikus és különböző dolgokat futtathatjuk a két virtuális gépben. A grafikus processzornak az a lényege, hogy ugyanazt a kódot futtat, de nagyon sok ma, így azt követjük le. Ezért azt nehéz úgy felosztani, hogy mondjuk ebből 3000 magból 1500 ezt csinálja, 1500 meg azt csinálja, erre nincs nagyon felkészítve. Ezen a módon viszont hozzá lehetne rendelni komplet gépvényünkat 3000 magos túl egy-egy virtuális géphez. És akkor a virtuális gép az úgy látna, mintha ő mellette ott lenne egy grafikus orsóstúrnál. Ennek ezen az előnye. Ennek a negyedik lépésnek pedig ezen az előnye, hogy ahhoz beszélünk a virtuális gépeket, a memóriát is, hogy az virtuális géphez mennyi memória kell, azt is hozzá tudom teljesen dinamikusan rendelni, és így lehetnének számításigényes virtuális gépek, nagyon sok CPU magot kapnak, de nagyon kevés memóriára van szükségük, és éppen ellenkezőre lehetnének nagy adatbázis ilyen valós idegi adatbázis jellegű virtuális gépeink, ahol nagyon-nagyon nincsen számítgatás, inkább csak adminisztráljuk az adatbázis, de óriási memória van, hogy bent tároljuk az adatbázist, hogy ne kelljen hív. Erre az Intel mindig azt mondja, hogy két év múlva lesz ilyenje. Két év múlva lesz ilyen, de én nem szerintem el, hogy két év múlva lesz ilyen, ugyanis ehhez azt meg kéne oldani, hogy itt a sebesség nagyon nagy legyen. Az Ericssonnak ilyen terméke van, és ezt úgy csináljuk, hogy magában ebben a toronyban eleve optikai hálózat van hátul. Tehát nem az a minta, ami egészen elterjedt, és egyébként olcsóbb is, hogy elektromos vezetékekkel, részkábelekkel fölmegyünk egy nagy kapcsolóban ilyenek a toronynak a tetejében, és abból megyünk optikával tovább, hanem már eleve ezekkel a kártyákon optikai csatorok vannak, és optikai, ezért sokkal kisebb kábelezés egyébként sok könnyebbre dolgozni, és nem is muszáj egy switch a tetején ennek a toronynak. Ha nagyon sok hálózati forgalmat generál a ami alkalmazásunkkor erre a poron tetteni legőbbítő, és nagyon sok optikai vezetéket kéne tovább menni, hogy a forgalmat. Szerintetek az optikai vezetéket egyből a kártyákat mennek, megsporolható ez a Fenty Switch. Nagyon gyors lett emiatt, és ezt így meg lehet csinálni. Drága megoldás, de nagyobb sebességű, és ezt lehet tevékezni. Ez a második rész, ez a belátható horizonton van, ilyen. Egyenesenek ez a grafikus kártyáknak az végvezető lenne. Az első videóban, amit beszeretnék mondani, az erre a rendszeret. Inkább csak egy koncepció sem, mint egy megvalósult műszaki dolog. Ugye, hogy egy rendszerem van, az az előfordulat, hogy az egész adatközpontban, ahol mondjuk van 80 ilyen tolalnyi kapacitás, szükségem lenne most éppen még egy kicsi memóriára, mert az agregált memóriaigén, meg az agregált CPU-igén úgy nagyon képviselően memóriában lenne egy kicsit többet szükség. És jó lenne, hogyha akkor néhány processzort, amit nincs használva, ki lehetne venni ebből a rendszer, és be lehetne tenni helyett a memóriát. És erre készült ez a tanulmány. Itt azt látjuk, hogy van egy robotkar, amire rá van terelve. Ez az a helyszínen kivoltánosan, hogy rá van terelve a kamera, amikor ilyen nagyon látványosra válik a kép mozgása. Ez egy különböző csatolópontok, és egy ilyen kis elem lehet vagy processzor, vagy memória, vagy valamilyen grafikus kártya, és ez a robot ez képes arra, hogy ezeket az elemeket kivegye a helyükről, meg vissza is tegye, és az esetben kicserélje valami másra, amire nagyobb szükség van. Tehát jó, tehát egy hatalmas ilyen fal, amiben álltak ezek a... És egy kis robot tudta cserélgetni a... Ez akkor is működik, hogyha megkiváltozik, és akkor is, hogy át kell konfigurálni. Igen, ugye természetesen úgy nem tud kapaszkodni, hogy új falat épít, de hogy az adott falon belül átkonfigurálja, hogy miből mennyi van benne, arra lesz felsége lehetséges. Azt is hozzá kell tenni, hogy ez az egész robot egy ilyen sinán fut, ami ott fölül látszik. Látszik, hogy fut ez. És most kitette kívülre, és vagy helyette valami más. Ez itt egy kis asztalkámmal mellettem, és az berakja valóban falba. Lehetne úgy is elképzelni, hogy nem egy síres terhet robot pakolgatja ezeket, hanem egyszerűen van egy hely, ahol egy ember is be tud menni, és ki tudja benni, és be tudja rakni, de egy ilyen kereket fogó robot is meg tudja csinálni. Akkor nem kell egy ilyen... Gyorsan elmondtam. De nem kell egy ilyen... speciális robotot építeni hozzá, amiket rá. Ez az első, amiről szeretném volna beszélni. A második, amiről szeretnék beszélni, az az a demo, amit készítettem. Én ebben, amit én ebből beszélek, az az, hogy ez csak egy ízelítő arra, hogy milyen fajta irányba mennek ezek a nagy adatközpontok. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az a mitánunk volt, és a robotikához kapcsolódik. Tehát kombinál egymásban ezeket tett a felhő gondolkodást, ahol is idejön ki hálózatokat és a robotikát. Itt most először megmutatnám a videót, amiért kapcsolódik. Ezt a videót nem én készítettem, hanem az egyik látodat volt. Ilyen módon nem is örök rajta. Amikor én készítettem, valahogy sem örök rajta. Amit látni fogunk, az az, hogy egy asztalon ilyen picik is golyók gurulnak körbe, amik egy kis kocsit húznak maguk után, és van egy nagy robotkar, ami kockákat tud fölemelni és áttenni máshova. A robot mellett két oldal három-három kockának elegendő ennyi ilyen raktár van. Maga a robot nem csinál semmit, tehát nem rak ki belőle egy hanoi tornyot, vagy semmilyen. Egyszerűen csak arról szól, hogy tudja ezeket a kockákat kapolgatni. Ezek a kiskocsik közül pedig valamelyik, tehát ők tudnak vinni ilyen kockákat. Néhányszor egy kiskocsi oda tud menni, amikor jön a kék egyébként a robot elé, és akkor a robot oda tud állni fölé, pontosan bepozitálni, és ráteszi a kockát. Ezzel elején is tudja. És akkor a kiskocsi elmegy valahova, a látogatók levehettek, meg rárakadta a kockákat, de a második naptól kezdve csináltunk egy kis plusszállatkát, amikor megrátok, akkor mindegyik oda ment hozzá, különösen kiskocsi, ezt nagyon élvezték. Különösen a távol-keleti látogatók, és különösen a hölgyek, és a távol-keleti hölgyek leginkább. Mit akartunk ez
kezdte bemutatni, és miért nem az újdonság? Ebben az egész rendszerben elég sok komponens működött együtt. Maga ez az asztal és ahhoz tartozó robotkar egy 5-7 rádió kapcsolattal kapcsolódott a nem túl messze elhelyezkedő felhőbe, amit ott mi telepíthetünk elektronosok, és az egész vezérlés ezt fönnfutott a felhőben. És ezen az 5-7 rádió kapcsolaton keresztül vezéreltünk mindent. Olyan részességgel történt ez a vezérlés, tehát maga, ami az asztalban el volt helyezve a komponens, ez mind buta volt, nagyon buta volt, konkrétan ennek a robotkarnak a mozgását úgy vezéreltük, hogy a robotkar megnézte, hogy melyik ízülete milyen pozícióban van, ez fölkült a szervébe, ott a szervébe mi végeztünk mindenféle számolásokat az útvonaláról, trajektóriáról, arról mit akar csinálni, és visszaküldtünk forgási sebességeket, hogy melyik motor, szervomotor 6 ízülete volt, milyen gyorsan soroljon. És ezt 300-kor meg tudtuk csinálni másodpercben, tehát az egész furok, rádióstól, számolgatástól, mindenestől 3,5 millisekundumot vett igénybe. Ez nem olyan nagyon gyors, de már elég gyors, elég sok mindenhez. Tehát ez a robot ez teljesen folyékonyan tudott. Ha változtattuk a célt, ahova mozogjon, akkor folyamatosan tartott az új célfele, nem csinált többleteset, hogy elment egy égi pozíció, és onnan egy, hanem mindig az optimális útvonalon törekedett arra, ahol mozognia kell. Ez annakhoz köszönhető, hogy a maga, ez az 5G-s rádió, ami egy 28 GHz volt elhelyezve, hogy direkt rálátása volt az antennáknak a mi robotunkra, tehát mondjuk így rádió szempontból nem egy különösebben nagy hívás környezet volt. Viszont úgy volt behangolva, hogy nagyon jól tudjon kisképzeltetésni. Ennél még rövidebb egy részek, hogy minden már kisebb kisképzeltetés is lehet. Őben ez a prototípus most 3-at tudott, oda-vissza. És a maradék fél millisekundumot töltöttük azzal, ez nagyon picit eltöltöttünk egy kis számítógépen, ami a robot mellé volt téve, ami abban az esetben, hogyha nem jön időben parancs a felhőből, ugyanis abban az esetben a robot forogna tovább azokkal a sebességekkel, és képzelni a mögötte elhelyezkedő falat, illetve bármiféle szeretne gyakorlatilag, tehát ott szükség van egy kicsi helyi, hát nem mondom, hogy intelligenciára, de egy ilyen biztosítéka. Ebben elköltöttünk egy nagyon-nagyon kicsi időt ebből a fél millisekundumból, a többit pedig azzal töltöttük el, hogy a rádiós bázis állomástól egy vezetékes hálózaton, egy párkapcsolón keresztül bejutottunk a virtuális gépbe gyakorlatilag, ahol ennek a robotnak a vezérése zajlott, ott kiszámoltuk, hogy mit kell csinálni, és azt visszatudtuk. A robot egyébként 8 millisekundumonként igényli a vezérést. Tehát, hogyha én többször gyakrabban mondok neki valamit, akkor sem csinál semmit, mert ez a robot nem képes arra, hogy olyan gyorsan mozog, gyakrabban legyen szüksége. Ugye, ha egy másodperc, egy méter per szekundumban mozogunk egy ilyen sebesség, ez ugye egy gyorsnak tűnik már, akkor egy milliméter egy millisekundum alatt tesz meg, tehát 8 milliméterenként kérdezni, hogy merre mozogjon tovább, ez ugye elég jó. De én láttam gyártam a robotokat, azok nem egy méter per szekundum a sebességgel forognak, tehát amit beszéltünk volna mutatni, az egyrészt az, hogy milyen jó ez az ögi rádió. És erre az, hogy nem olyan alkalmas ez a kis képzeltetésű rádió. A másik dolog, amit be akartam mutatni, az, hogy hogyan érdemes szervezni egy ilyen demót. És ez nem csak a demóra vonatkozóan, de bármilyen alkalmazásra, és ezért ez általános a tanulságra szolgál. Hogy beszéljek át erről egy kicsit. Ebben a demóban volt egy pár komponense, volt ez a robotkar. Ezen volt egy kamera. A kamera rá volt szerelve erre a fogóra, és leszervéve, és pont azt látta, ami a kamera, ami a robotkar alatt volt. Ezt a kamerát használtuk arra, hogy ezeket a kis kétdimenziós vonalkódókat, ezeket a QR-kódókat, amik a kockák tetején voltak, meg a kiskocsiknak a platóján is voltak, hogy ismerjük. Innen tudta a robot, hogy alatta most kocka van, vagy csak egy platú. Mert ezt megmondani egyébként nagyon nehéz lenne. Ráadásul azt is meg tudtam mondani, mivel ezek a QR-kódok nagyon jó karakteres széllel rendelkeznek, hogy szögben látja, vagy pontosan fölülről látja, körülbelül milyen messze látja. Ezeket így meg tudtam mondani, abból csinált egy képet, és van erre egy open source könyvtár, amivel kétdimenziós képeken lehet keresni, akkor az orientációját, és körülbelül a
perc távolságban be lehet a lencsének, ami a kamerában van, távolságban megy a belsőnek. Ide robotkar, könnyen oda tudod nyúlni.
Van rajta egy fogókar,
ami be lehet kapcsolni és ki lehet kapcsolni. Ez egy nyomásérzéknek kapcsoló volt, meg lehetett ki mondani, hogy minél ne szólítsa jobban azt a tárgyat, amit van benne a harmadban, a hardwareben egy ilyen szabályzási kör.
Ezekből voltak ezek a golyók, amik szaladjátok össze-vissza. Úgy kell elképzelni, hogy benne golyó alakú robot, amiben belül vannak motorok, bluetooth-ta lehet vezérelni, és tud gurulni a földön. Tehát bár ne lehet tenni az Amazonon. $10 És erre rá van téve egy ilyen kis műanyag ezek a golyó, ezek a kocsi, amit ez a golyó húz. Ez talán tartozik el, hogy ott lehet menni hozzá. Csak ezen a platformon, ha rá lehet tenni a kockát. Ezek a golyók, ez nem volt éve egy kis Bluetooth adó oda az asztal mellé, ami átjátszott az egyes rádióra ezek a parancsokat, amik neked ezek a golyóknak adtunk. És ezek a golyóknak természetesen csak relatív irányvezetők van, tehát nem tudják megmondani abszolút koordinátákban, hogy ők hol vannak, ahol bekapcsolom, ők jelöl egy irány, hogy neki arra van az X-tenger jelölve, és ahhoz képest tudhatom neki mondani, hogy jóra menjünk arra, menjünk gyorsabban, lassabban álljon meg, hátráljon, de az az irány teljesen véletlenszerű, illetve csúszik. Tehát ő mondhatna, hogy ő gurul, mondanak, hogy gurul egy métert, aztán métert balra, akkor nem pont ott lesz, ahol én mondtam neki, mert ezt mondhatom, nem kell jól is oda. Ezért ezekben a folyókban volt egy pici állítói lap, amin egy dekavér gyártmányú ultrabájtent rádió volt, amit a pozicionásra használtunk. Az asztal és ott lassan itt a robotkar, ugye itt ott fogunk ez a férkőbe, és hat helyen az asztal sarkán szintén voltak ilyen ultra-wideband papocskák, amik sugároztak, és ahogy itt van középen egy ilyen kis kocsi. Ezek a kis áramkő lapkák USB-vel be voltak közben, meg csak egy ilyen számítógépben, ami küldte az összgép felé az információkat. Ezek a kis lapocskák, ezek után távolságot tudtak mérni, tehát egyébként azt lehetett megmondani, mondjuk ennek, hogy biztos mérje a távolságot a 27-es másik ilyen csiphez, mondjuk az a 27-es van ebben benne, akkor kibocsátott egy jelentet, a másik ezt megette, időbélyeget és visszaküldte. És ennek a ultra-wideband chipnek az a tulajdonsága, nagyon fontos időbélyeket tud használni, és ezért lehet vele repülős futás időt mérni oda-vissza, és ebből meg lehet becsülni a távolságot. Kb. 10 cm pontossággal. Ugye itt ilyen nanoszekundumokról beszélünk, tehát nagyon-nagyon pontosan kell mérni, és az is egy olcsó elektronika. Az összes többi dolog a felhőben történt. Tehát az, hogy mikor, melyik oldalsó chip mérje, kire, és a kapott távolságban mi történjen, az mind a felhőben dől el. Nyilvánvalóan a felhőben volt egy kis ütemező, ami ütemezi, hogy most ez mérjen, ez mérjen, ez mérjen, ez mérjen, mérjünk folyamatosan. Van egy korlátos mérési kapacitás, amit használhatunk. És hogyha persze ezt megmérjük, mondjuk ebből is, meg ebből is, akkor egész jól kijön egy 2D koordinátor ezen az asztalon. Tehát volt még ez a lokalizáció. Mindegyik ilyen komponens, több komponens nem volt ebben az emberben. Illetve olyan komponens, amik összekötve nem volt, voltak olyan fények, meg látványelemek, amik nem érdekesek, csak a marketing miatt voltak. Egyébként számomra nagyon megdöbbent, hogy mennyire egy ilyen szakmai kiállításon a mély szakmai érzeteket mennyire lehetetlenségét érzeteti, gondolom meg, aki volt már ilyen az újdonság. Tehát tényleg a kis törzs állat, amit ha megrázunk, és abban volt egy ugyanilyen dekavér csip abban a kutyában, egy kis törzs kutya. És ha valaki így megrázta, ezen a csipben van mozgásérzékelő is, akkor ezt tudod jelzést adni, a többiek megnézték, hogy ő hol van, és ezért az összes kocsit ide tudtuk küldeni az a 20 másodpercig, és aztán mentek tovább, és aztán küldték a kockákat. Messze volt a leggyakrabban, tehát a rendőrön a között volt a látogatók. Szóval, hogy mindegyik ilyen komponensnál van egy vezetője a felhőben. Tehát van egy vezérője a lokalizációnak, van egy vezérője ezeknek a bolyóknak. A bolyóknak a vezérője, milyen mondom, van vezérője ennek a fogókarnak, van vezérője a kamerának, és van vezérője magának a rosszokarnak. Mindegyik ilyen vezérlő kiült egy interfér, egy apit, hogy úgy mondjuk, ami keresztül propózni lehet, ami keresztül neki különböző parancsokat lehet küldeni. Például, mondjuk magának a lokalizációnak nem csak parancsot szoktok küldeni, de mindig ki akarja olvasni belőle, hogy mikor van. Ez a lokalizációs komponens, itt alatta volt az ötirádió, és alatta maguk a fizikai dolgok. És ez a lokalizációs komponens esetben ezt csinálta ennek a lokalizációnak az ütemezését. Megmondtuk, hogy milyen, éppen melyik golyók vannak berakva a darab, mert most a három ilyen golyót hittünk, és legalább 15 ilyen kis lekarolt csipát. Megmondtuk, hogy melyik golyók vannak. És beütemezte a méréseket, és kiérte azt, hogy melyik hol van, és itt nem volt a kitérem, ki háromszögelte, és itt nem volt egy iszuszonkorát, szerinte melyik golyó hol van. Ezt ő berakta, az egész fölött van egy elosztott Data Access Library, ez egy könyvtár, ez egy memóriában való adatszár, amiben mindegyik ilyen komponens hozzáfér, és bármikor be tudod írni. Névvel ellátott adatok vannak benne, tehát mondjuk akkor beírt egy ilyet, hogy a 3-as golyó X koordinátája, és beírta. 3-as golyó X koordinátája, így szövegesen megszűnkézve. Innentől bármelyik másik komponens érdekes, hogy éppen most ebben a pillanatban, hol van a 3-as golyó, ezt így olvasta ebből a komponensből. Ez egy különböző számtól éppen is hoznak, de a komponens megoldja, hogy hozzavisi az adatokat a különböző számítógépek között hamjára. Tehát ha valami másik számítógépről érdeklődő megirányt a feladatot, akkor odahozza nekem. És mindez nagyon gyors. A tudatosság ennek a komponensnek az, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyors. Külön erre a célra lehet is eredve. A golyóknak azt lehetett megmondani, hogy hova menjenek. Természetesen, ugye a levele a valódi golyóknak csak a saját relatív koordináta rendszerükben lehet megmondani a dolgokat. Így ez a golyó komponens fölülről abszolút koordinátákat kapott, hogy az asztal, ahova menjen, és ő átszámolta, hogy éppen most ez annak a golyónak a relatív koordináta rendszerében hol van. Illetve, ahogy a golyó gurult, és kapta a méréseket a lokalizációval ebben a rendszeren keresztül, pontosított, hogy na most mit gondolhat a golyó a saját relatív koordináta rendszeréről. Tehát folyamatosan követtük, ahogy csúszott a golyó relatív koordináta. Ezen abból, hogyha mondtunk egy parancsot, akkor hova indult. Abból tudtuk korrigálni a mi tudásunkat arról, hogy ő mit gondol a saját koordináta rendszeréről. Tehát ide belehetetlen abszolút követek, hogy hova menjen. Olyan parancsokat lehetett itt adni. A fogó az egyszerű kéznehet is becsukni lehet, nem volt meg vagy járás, és akkor ezeket lefordította a megfelelő parancsokra. A kamera, ugye bejött a videó kép a kamerára, és a kamera fölfelé folyamatosan írogatta be ebbe a szerintem, hogy ő milyen két dimenziós koordinát teget lát a képen jön, az milyen pozícióban, és ő mit gondol annak a távolságáról és a helyzetéről, illetve ha többet látott, akkor mindegyiket berakta. Tehát ha valaki érdeklődött ebben a rendszerben, hogy most mit lát a kamera, csak ebben volt neked az adatokat kiolvasni. És végül volt a robotkar, aminek olyan lehetőségtük a vezérlés, hogy két dimenziós koordinátákat lehet mondani, hova menjen, menjen le, menjen, hogy ilyeneket lehetett neki mondani. Ebből az egész fölött, hogy egy darab komponens, ami egy szép nyelven van írva, titomban van írva, szerintem 2000 sor volt az egész, tehát ez nagyon kis kompakt dolog lett, mivel ezek egy elég magas szintű abstrakciókat nyújtottak már, ezért rengeteg elemzel kibelülni, ez rakta össze azt, amely sorsot mindig egy irány életenszerűen ezeknek a kocsiknak, az egyiket kiválasztotta, hogy na ezért az a nép a robothoz megy, akkor annak nem vére ment tőle sorsot, tehát nem oda vitt a robot elé, úgy akkor csak meg kell mondani, hogy menjen. Akkor utána a robotot eldöntött, hogy most akkor jobbról balra átettek kockát, vagy balról jobbra átettek kockát, ha várat valaki és kezében van egy kocka, akkor oda vitt a főhely fölé, ahol körülbelül a kiskocsi megérkezik, akkor ránézett a kamerára, hogy hol van a kiskocsi pontosan, akkor pontosított egyet, és lehetett fölvette. Ennyi nagyjából elmondtam az egész logikát, amit ebben a vezérlőben megfogalmazott. Ha bármi, és mindenhez, mindez úgy, hogy ezek a komponensek például egymásról nem tudtak semmit. Talán még ez a golyó az, amelyik felvételezte, hogy van ez a mert ugye számolta ezeket a relatív kormányokat.
Egyébként ez egy másról teljesen függetlenül lesz a kifejletve, és ha valaki azt mondja nekem, hogy tegyek be még egy robotkart, nek az ott van a másik, hogy ide is egy robotkart, amit csináljon valamit, akkor egyszerűen ez a robot vezető talán a kamerát, talán a fogót, mert még egyszer elindítja, és ez is rávéje ezt a külső eljárásrendet, hogy hogyan is adjon parancsokat. Összefoglalva, olyasmi dolgot csináltunk, ami az offer technológiában teljesen 1000 éves, modularizáltunk, komponensekre pontosítunk. Ez nem tudomság. A tudomság benne az, hogy mindezt valós időben egy távoli fizikai formát vezérléssel csináltuk. Ehhez kell a kis késleltetésű rádió. Kell ez a nagyon kis késleltetésű adatcsere mechanizmus. De azt mondjuk, hogy így egy komplet gyártat lehetne vezérelni. Tehát megtehetnénk azt, hogy ilyen komponensekből, esetleg több rétegből ilyen komponensekből, mint két réteg van, vagy alacsony szintű réteg, ami elfedi a fizikai részleteket, és van egy mestervező. Ezt azt mondja, hogy több szinten lehetne még általánosabbá tenni, vagy finomítani. Mondok rá példát. Ilyen pillanatban a legtöbb gyártósoron a robotok előre kitámolt trajektórián mozognak. Tehát semmilyen valós idejű trajektória tervezés nincs, mint amikor a mi komponensünk csinálják. Ez nem csoda. Hiszen a trajektória tervezés a teljesen általános 3D esetben egy nagyon bonyolult, sok számítást igénylő folyamat. Azt inkább előre kiszámolják, leszimulálják, hogy az működni fog, lassítva kipróbálják, és ha megy, akkor megy nagyon gyorsan. De bizonyos esetekben elképzelhető lenni, hogy ezek a robotok tényleg nagyon gyorsan tudnak mozogni. Viszont az egymással való interakciójuk gyakorlatilag nulla, egy időbérben merül ki, ugye van egy gyártás, ciklus, bejön az autó, hegesztek, elmegy az autó. Bejön a következő, hegesztek, megint. Ennek a gyártási ciklusnak a kezdetét időben veszek szinkronizálni. Ja, az összes robot, amelyik akkor azon a gyártási ciklusnak. Dolgozik, hogy ne akadjanak össze. De ennél több szinkronizáció közöttük nincs. Emiatt nagyon gyorsak, nagyon-nagyon hatékonyak. De borzasztó sokáig tart, mire egy gyártósort megszerezzem be, és leprogramoz. Ha több időnk lenne erre a dologra, akkor megtehetnénk, emiatt viszont mindig ugyanazt csinálja. Akkor megtehetnénk azt, hogy valós időben számoljuk azt, hogy ő mit csináljon, de akkor mindig más is csinálhatna. Lassabb kellene, hogy legyen, hiszen időt töltünk ezzel, nem tudjuk kipróbálni, nem olyan biztonság, de más is csinálhatna. Mi lehetne az a más? Azt a magasabb szintű attrakciókon keresztül mondhatnánk meg neki. Mondok rá tehát egy példát. Ha azt csak annyit szeretnék, két robotkaron van, ezt a területet adja át az egyik a másiknak. Ez egy emberi nyelven megfogott, nagyon egyszerűen kívánom, de ehhez nagyon sok mindent kell ezeknek a robotkaroknak csinálni. Ez egynek dönteni kell arra, hogy hol történjen meg térben az átadás. Akkor oda kell menni az egyiknek. Valahogy tartja ezt a munkadarabot, tarthatja így is, ugye, ahogy megfogta. Akkor oda kell menni a másiknak. Meg kell néznünk, hogy hogyan állt a munkadra, hol lenne biztonság, és megfogni, van a törékeny rész, stb. Megfogjuk, elengedjük, ez elmondott, és mehetünk tovább. Ezt a folyamatot le lehetne vezérelni két ilyen robot vezérő, meg fölötte egy ilyen átadó komponens formájában. Ez lenne az, amelyik a kamera is van itt, ami nézi, hogy mit van, amelyik adja a parancsot a két robotkarnak, hogy most ide mozog, oda mozog, így ki csukod be, stb. A kamerában nézi, elmegy a kamerában, hogy mit látok. És innen csak annyit kéne mondanom, hogy a robot egy adja át az útot a robot kettőnek. Ez egy magasabb szintű abstrakció. És ilyen abstrakciókat is lehetne csinálni, ezt fölött lehetne, hogy még valami más. Így olyan gyártósok lehetne elkészíteni, vagy rendesen lesz az egész rendszer, valaki leprogramozza és megcsinálja, aminek gyakorlatilag egészen magasan szinte lehet megmondani, hogy ami kijön ebből az agyírozó gépből, az fog meg lehetőség szerint a piros végénél, vagy ebből a három mondhatóból, tehát át az agyírozó gépbe, ott a agyírozó gépbe is történjen ez az amat, és akkor ezt veszi és ezt vittes tellát abba a festőbe, megfesti, hopp, és ezt vidát, hogy el másik végébe száradjon egy órát, és egy ilyen gyártási folyamatot egész magas szinten lehetne összekapcsolni. Ez a gyártási folyamat jóval lassabb lenne, mint ami ma zajlik. Egy ilyen gyártósor, kevésbé hatékony. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény arra, hogy ilyen testre szabott gyártás legyen. Például ma azt mondták mondani, hogy 1000 darab alatt, meg 1 millió darab fölött lehet jól gyártani. 1000 darab alatt valaki megcsinálja egy kis munkaerőközösségi országban, készen. 1 millió darab fölött
megvesszük a német ipar legfejlesztebb gyártósorát, rámulunk és költséghatékonyan lehet gyártani, de az a 10 000 szeretnek van be gyártani, az nagyon hatásos. És már pedig nagyon sok olyan innováció van, amit kicsiben kéne kipróbálni, és a kicsi az mint egy kicsit nagyobb, mint ezer. Már egy ezer is nagyon sok, ha valaki szeretne ezer valakitől a földalát egy olyan hullót, úgyhogy a vektor, amikor az asztal szélét is hozzá lehet illeszteni, olyan műves nyelve van, hogy hozzá lehet az asztal szélét illeszteni, és így tökéletesen egyenesen lehet vele vágni egy csomagoló papírt. Ugye, aki karácsonyban csomagol, mindenki rendesen tudja a probléma, hogy egyenesen nehéz elvágni a csomagoló papírt, hogy ne legyen ezen leszék, meg én nem tudom, akkor lesz nem olyan mintája. Ezt így szépen lehet ezt, és ezt mellett el lehet menni. És semmikor nem áll, mint két ólónyelvből, meg egy műanyag, vagy egy óló mennyéből, meg egy műanyagból, csak mennyire a kialakítása az ötlet. Ők le akartak ilyenből gyártani néhányat, hogy kell az embereknek, vagy mit, és nagyon nehézségből működtek, még ezre két le gyártottak. Gondoljunk csak át, hogy ha ilyen kis ötletekből lehetne kis sorozatokat gyártani, mondjuk a következő sorozat már finomított dizájnnal tapasztalatok alapján, akkor egész más módon törögne egy csomó fajta innováció. Ilyen pillanatban könnyű legyártani egy appot egy mobiltelefonra, azt kitenni az internetre, és megnézni, hogy az első ezer ember, hogy használja. De egy fizikai tárgyalat van nagyon nehéz. Pedig ezért. Tehát emiatt ez az egész gyártás technológiának egy jó szemne, hogyha ilyen magasan szintet. Hát ez az oka, ami miatt mi ezt az embert csináltuk, hogy megmutassuk, hogy ezek után rádióval összekötve a szervőben megy. Még egy pár előnye van a szervőnek, amellett a komponensekre lehet bontani. Az egy ilyen szervőben lehetően egy halom elkészített offset komponens már elérhető. Ha valaki ma a Google szervezszolgáltatásának, vagy az Amazon szervezszolgáltatását igénybe veszi, ott egy-két sor beírásával komplett elosztott adatbázisokat, analitikai eszközöket lehet igénybe. Tehát például, hogy önnek generálódik valami adatsora, akkor azt néhány sorral bele lehet tenni egy adatbázisba, és néhány sorral le lehet tudni a különböző lineáris predikciós algoritmusokat, és lehet kérni a rendszert, hogy jósoljon 10 000-re. Nyilván onnan jól fog jósolni, amilyen jó az, hogy lineáris predikció jósol, tehát hogyha lineáris predikcióban lehetne jósolható adatsor, akkor nem lehet jól jósolva, de nagyon sok folyamat jól jósolható lineáris predikcióval, és akkor két sor. Nekem nem kellett értenem hozzá, optimalizálnom, kitalálnom semmi, csak megmondom neki, hogy ez az adatsor létezik. Csak az interfészt kell megértenem, hogy hogy kell neki átadnom az adatsor, és hogy kell visszadalmat adni. Tehát ilyen öntanuló, klasszerező algoritmusok hegyen vannak mások által a számítógépes látásnak, például a QR kód felismerő algoritmusnak, ezek minden érhető. Innentől, ha én nem a saját kis berendezésembe, robotomba akarom ezeket telefonolni, hanem csak a felsőben használom őket, ott akkor ezek mind abszolút mértékben a rendelkezésen van. Könnyű összekapkodtatni mondhatni, vagy kevés munkával összerakni egy viszonylag komplikált alkalmazást, ami hogy egy kicsit nagyobb számítás igényű, mert nincsen oda kioptimalizálva, a felhőben végül egy számításos rendelkezésre áll, és majd hogyha már minden utasarkon ez a lámpában eszköz, és nagyon fontos, hogy igazán ki legyen optimalizálva, akkor meg már valaki kioptimalizálva. De az első körben egyáltalán ennyi is csinálja, amit kell. Egy fizikai tárgy vezérlésénél a jelenlegi módszer szerint, amikor magát a vezérlést berakjuk a tárgyba, nem működik jól. Egy példát találtam ki erre, valaki tegyük fel, hogy föltalál egy új számítógépes látóalgoritmust, ami el tudja különíteni a szívben a szemetet az ember látóitól. És erre ő lehetne egy olyan robotot építeni, ami megy a falba és szedi a szemetet a kis kamerájával. Akkor a robot összes komponensét, a motorját, a karját, mindenhol be lehet szeretni már, itt vannak emberek, akik ilyen, vagy a cégek, akik ilyen moduláris robotokat árulnak, abból összeállítja a robotját, hogy nyilván azt hozzá ilyen robotvezérlő komponenseket is. Ő berakja az egyetlen saját készítési komponensét, ezt a bizonyos algoritmust, és már is ez egy két termék, amit a szerzőből tud beszélni. És ezek után valaki azt mondja nekem, hogy ez nekem nagyon tetszik, ötlenet szeretnék, mert van egy nagy területi parkom, közparkom, és akkor nagyon könnyű hozzáadni a különböző szervezetben elérhető térkép adatbázisokból, GPS integrációból, ilyesmiből azt,
Hát akkor nyilván tartjuk, hogy melyik dobot éppen volt tisztogatott, és a fasz melyik területe volt nagyon régen letisztogatva, és melyik nem régiben, és ez alapján beszéljük ezeket a robotainkat. Esetleg van egy webfelület, ahol lehet nyomon követni, hogy hogy tisztogatnak a robotok. Ezek még könnyen megcsinálható dolgokká válnak. Ezt a gondolatot kellett volna átadni ezzel a demóval. Van-e valakinek ehhez valamilyen értelmétele? Rögtön akkor az önvezető alapok témájára, ez egy rövid téma lesz. Nagyon sokszor fölmerül az a... Ezek alapján elmondtam, természetesen adódnak gondolat, hogy milyen jó lenne az önvezető autókat most elsőből önvezetni. Hiszen ott tényleg a számítási teljesítmény van, és tényleg ott akkor meg az autókat koordinálni is lehet, és ez egy gyakran a távközlési iparban gyakran előkerülő gondolat, hogy vezéreljük az autókat. Én ott a kiállításon arra a következésre jutottam, beszélgetve különböző emberekkel, hogy ez nem igazán jó ötlet. Tegyük föl, hogy van ez a kis alkalmazásunk, ami a parkban szedi a szemetet. És tegyük föl, hogy bármilyen okból kifolyólag. Azért, mert egy mobiltorony meghibásodik, azért, mert rányos szabotás történik valaki odáll egy jelzavaróval és zavarik ezt a környéken, azért, mert a felhőn összeomlik, elvágnak egy kábelt, bármilyen okból. Ha kihagy 10 percre, akkor a legrosszabb, ami történik, hogy az alatt a 10 perc alatt senki sem szeri a szemetet a parkban. Tehát a robotban annyi ért van, hogy akkor megáll és ne sem semmi, akkor ezzel el is értük a célunkat. Egy önvezető autónál azonban akár egy másodperc kiadás is elfogadhatatlan. Már pedig évente egy másodperces rendelkezésre állású elosztott országos méretű rendszer még nem csinált senki. És valószínűleg nem is fog. Ugye? Bármelyik pillanatban Magyarország útjain van olyan autó, amelyik ha egy másodpercig éppen nem fékez helyesen úgy, ahogy kell, akkor baleset történt, az esetben halálos baleset. Ez egy nagyon gyakori szituáció. Tegyük fel, hogy az autó van benne valami intelligencia, ha nem kap vezérést, azonnal lehet fékezni és leáll és ilyesmi. De ezt melyikünk szeretné elviselni, akár egy percig is egy évben. Tehát ezek miatt ez elfogadhatatlan, hogy egyszerre nagy mennyiségből egy környéken lejjenek az autók, akár csak néhány percre is. Ahogy is beszélek, hogy olyan is előfordul, hogy akár órákra áll. A Google nagyon profi módon karmazhatott az szentszerelmény, az Amazonnak nagyon profi módon karmazhatott az a szentrum, hogy tudnak órás leállásokat produkálni, bármelyik mobilhálózat tud órás leállásokat produkálni, akármilyen jó karmazhatott, bármelyik országban volt már ilyen. Most itt az alatt ne lehessen az autókat közlekedni, ez nem elfogadható, úgy értem az emberek számára. Tehát emiatt egy ilyen autónak akkor is kell valamit számítani, hogyha nincsen semmiféle állat kapcsolat, tehát neki már a biztonságos megállásod is olyan jó megértéssel kell rendelkezni a környezetére, például, hogy ott egy gyalogos vagy nem, és egy arra sem megállapodod arra, mint szélre vagy nem. Emiatt szerintem ez nem egy elképesztő irány, ugyanakkor ott egy csomó minden van, amiben mégiscsak segíthet egy valós idejű országos kiterjedésű rádió, egy ilyen önvezető autó. Egyrészt egy csomó olyan probléma van, ahol nem valós idejű rádió is elegendő. Például a térképek frissítésénél, a kocsiban van, ha valahol kialakult egy kátyú, és a tudomány szeret az út valaki, akkor most ezt tényleg minden autóhoz, ott majd lesz egy kátyú és vigyázzon. Ez nem 10 másodperces időskálán teljesítendő feladat. Vagy azt, hogy most éppen torlódás van a Hungária körúton, ez olyan dolog, amit ha néhány másodpercig nem tudok meg, akkor nagy baj van belőle. És mindig torlódás van a Hungária körúton, hogy nagyon lassan változó hatás. Viszont van egy pár olyan dolog, amivel az autó biztonságát tovább lehet növelni. Például tegyük fel, hogy minden kisgyereke rádunk egy karkötőt, ami hogyha lelép a útról, valahogy a rendszer tudja érzékelni, hogy lelépett az útról, és hogyha egy másik autó vagy egy kamion lép be az útról, akkor bizony ebből az egy autonóm önvezető autóban nem áll rendelkezésre, hiszen nem látja az önvezető autó ezt a kisgyereket. De a felhő láthatja, és összekorrelálhatja ezeket a dolgokat, és szólhat a környező autót, nekik lesz a kisgyerek az útestre nem sokára. Ez nagyon gyors reagálást igényel, érdemben fokozhatja a biztonságot. Ugyanakkor, ha néhány másodpercre leáll ez a rendszer, akkor még nem az egész romlik össze. Csak a biztonság visszaesik arra a szintre, és ezt a fajta viselkedéssel, csak amikor egy rendszer kiesése, a többi nem okoz nagyobb kárt, mint a rendszer nem is lenne. Igen, ez az előképpen az önvezető alapokban és az ügyi technológiában. Akkor nézzük majd érdezni, ezt mi van még. Erről az öntaplásról szeretnék pár szót mondani. Ennek az egész demónak, amit mi bemutattunk, volt egy olyan része, ami egy kicsit független volt a többi részétől, és ez nem is a demónak volt a része, azt illusztrálta, hogy az öntanulás mennyire hasznos feladat. Van egy alap. Ugye a Zöldi Rádióban van egy nyalátformázás. Az a képesség, hogy egy ilyen antenna tömbbel bizonyos irányokban szelektíven adjuk, vagy bizonyos irányokban szelektíven legyünk. És ennek az lenne a lényege, hogy ahogy az egyes felhasználók mozognak, követjük őket, és akkor a két különböző irányban levő felhasználó kommunikáció nem zavarja egymást, nincs interferencia között, az sokkal kisebb az. De nagy nehézség az, hogy mivel egy bonyolult városi környezetben összevisz a rendezések vannak, ezért nem ilyen szép tiszta a helyzet, hogy bal 45 fok, meg jobb 45 fok, és akkor azok egymástól messze vannak, hanem egy felhasználót én hallhatok nagyon sokféle irányból a visszaverődés miatt, és ki kell választanom, hogy melyik az a nyalát pozíció, tehát van egy 8x8 nyalát pozíció, és ebből 64-ből ki kell választanom, hogy melyik legyen az, amelyiken vele kommunikálok. Hát melyik a legjobb nyalát? Melyik hol a legerősebb? Hát ez nyilván a legerősebb, meg megérjen mind a 64-en milyen erősen hallom, és amelyik a legjobb, azt használom. De ez nagyon sok időbe kerül. A mérés az úgy zajlik, hogy ennek sugárzok egyenlet a mobilnak, azon a nyalában, ezt ő veszi, és tisztelni, hogy hallotta. És akkor feltételezzük, hogy szimetik is a csatorna. Úgyhogy mind a 64-en megszent, 64 oda vissza. És ez a hasznos időből veszel. Abban az időből, amit egyébként arra használhatnék, hogy vele kommunikáljak. És akkor az a megfigyelés alakult ki, hogy kevesebb mérésből is ki lehet találni, hogy melyik a jó, a legjobb. Mégpont nem úgy, hogy nem kell fejtem azt a legjobbat megnézni, hogyha itt van a 64 nyalában. Kiválasztatok stratégiailag 6 nyalát pozíciót. Miért csináljuk ott 6 nyalán pozíció valahol, és ezt a 6-ot nézzük csak meg. Az a feladat, hogy ezzel a 6 mérésből döntsük el, hogy melyik a legjobb, mind a 6-ban nézzük. Akár egy olyan kiválaszthatunk, amelyik nem volt benne megmérdek között. Erre csináljuk egy ilyen öntanuló rendszert, az elején mérjük folyamatosan mind a 64-et. Mindenkinél. Tehát a fejlődnek a mobilok, és sok időt töltünk azzal, hogy őket mérjük. Ezt akkor lehet csinálni, amikor nem olyan nagy a forgalom a cellában, és van időnk méréskére. És ebből ki lehet találni egy modell, ami ennek a 6 mérésnek, 6 mérésből mond egy legjobbat. De a legjobbat a 64 közül. Most amíg mind a 64-et megmérem, addig ugye látom, hogy mi az a 64 méret, és látom, melyik lenne a legjobb. És meg tudom tanulni, hogy a 6 méretnek milyen mintázat eredményezik. Ez legjobbnak, milyen mintázat eredményezik. Ez legjobbnak, stb. És ezt a modelltől építhetem, és én kikapcsolom a mérést, annak az 58-nak a mérését. Hát felejtem, marad az a szabor, már tudok dolgozni. És azt mutattuk meg, ezt leimplementáltuk egy ilyen drágos bázisának, másikban tényleg mér, emulált bázis között volt egyébként, de és akkor tudtuk követni, hogy hol van az a pont, ahol mi elvágjuk a mind a 64-nek a mérését, hogy mit mond, és mi lenne a helyes. És tulajdonképpen néhány perci tanulás után megtanulta. Ez egy könnyen tanulható probléma volt. Ráadásul még egy jobb mobil van a területen, az ő összes lehetett látni, hogy ha az összes mobil elcsoportosul, akkor ezen a területen már jól becsül. De számos az egyik mobil valahogy elvándorlott ide, és ott az első, aki arra területre tépett, ott nagyon fontosnak becsült, mert azt a fajta, azokat a kombinációkat még nem tanulta meg a rendszer jól. Aztán most ott is kovájt egy darab, akkor megtanulta. Úgyhogy ilyen módon ezzel az öntanulással nem csak különböző alkalmazásokat lehet segíteni, mint például az önvezetett autókat, és magának a tárgyaló házaknak a működését is lehet javítani. Egy kompilációban nehezen megoldható probléma lenne.
Az egyik, az a maghálózatról szól. Nagyon sok, az örgében nagyon sok minden mobikerrátban egyébként a rádiós problémák voltak a szolgálás homlokkerében, és nincs így másképp az ügyi esetében sem. Ezekről már sokat beszéltem én is, és adunk a rádióhoz hozzá, és ezzel mindenféle előnyöket érünk el. A maghálózatról több ilyen kevesebb, tehát arról a hálózat, ami összeköti ezeket a bázisára, másodosan különböző szolgáltatásokat nyújt, kevesebb szó esik. Tipikus ez a maghálózat az, amelyik a biztonságért felel, azonosítja az egyik felhasználókat. Tipikusan ez az, amelyik követi a mozgásokat és a neki küldött információt a jóbázis állomáshoz irányítja. Ez a maghálózat fel az régen a telefonhívások lebonyolításáért, tehát mondjuk a telefonszám, a hívás felépítés, ilyesmiért. Ebben a csomagkapcsolt világban ez az, amelyik a minőséget felel, hogy ha valaki egy megabit per szekundon kell. Ez a maghálózat és a benne jelenlevő, ez az, amelyik az egész roaming adatkérdését, roaming kérdését kezeli. Tehát azt a lehetőséget, hogy én egy magyarországi szolgáltatónál vásárolt előfizetéssel egy idegen ország idegen szolgáltatójánál szolgáltatást vagy egy igényben, ez a fejlődés internethez. Ezek a maghálózatok beszélgetik le egymás között, hogy ez hogyan legyen. Nagy probléma az internet eléréssel, az a ezek a szolgáltatók között azért nem olyan óriási a bizalom, mint amely hosszóképpen lehetne. Ennek az az eredménye, hogy én elmegyek az állapotnákból a saját előfizetéssel, melyik vagyok itthon, home, elmegyek a távoli országba, a visit meglátogatott országba, ahol vendég vagyok, akkor mondjuk tegyük, hogy ez Japán, és ez pedig Magyarország. Én itt Japánban, hogyha rákozok nézés weboldalra, amit tettem a Japánban. Tehát a szervezet Japánban. Ez nem annyira szokatlan dolog, hát Japánban a helyi buszmenet rendezett, bármát nem szeretnék megnézni, ez egy tipikus helyzet. Akkor ugye az lenne a legjobb, hogyha így tudnék kommunikálni. De nem ez a helyzet ma, hiszen az én roaming adatszolgáltatásomat nem kell számolni. Tehát aztán bájtonként 10 forintot fizetek, azt muszáj nagyon pontosan megszámolni, ezért ezt a forgalmat hazaterelik. Itt van a szolgáltató megszámolja, majd persze visszamegy magától Japánban, mert ugye alapvetően ide jött volna, és hasonló képpen a visszirányi forgalom is először haza, és visszamegy. Ez nagyon nem jó. Ez senkinek nem jó, annak se ennek is van költsége. Ráadásul a késletetés túl nagy lehet, tehát az ilyen Skype, meg ilyen telefonos, meg ezek azok teljesen kizártak. A legrosszabb persze az, hogyha egy másik Magyarországról ide vándorol telefonon beszélni, hiszen akkor először hazadunk vissza, hogy aztán megint hazadunk, megint visszamegy. De ez azért van, mert az mégsem lehetséges, hogy a japán szolgáltató jelentkezik a hónap végén nálunk, hogy ha-ha, gyakran tevő 4 megabájtot fogalmazott, tessék fizetni. Ugye azért ez egy kicsit így aztán bármit lehetne mondani, és azért ekkora bizalom nincs a társadalmi szolgáltatók között, ezért ez az elrendezés alakul ki. A modern, illetve a modern szervezetvilágban azonban egyre inkább abban az irányba haladunk, hogy azok a berendezések, amiket a maghálózatban a forgalmat kezelik, azok nem fizikai rúterek, hanem egyszerűen szoftver, ami fut valami felhőben. És ezért ezeket könnyű elindítani itt is és ott is, a környezeti időzőben. Tehát ez alapvetően nincs elvi akadálya annak, hogy én ezt a funkciót nem én, az én saját funkciómat, amit számol, ne indítsam el a saját adatközpontomban, hanem a japán szolgáltatónál vásárolja a számítási kapacitást, a számítási kapacitás vásárlása hétköznapi dolog. Nem ebben a távközlés kontextusban, de egyébként az. És így elindítom azt a funkciót, ez meglehetősen kis kapacitás, hát hány magyar roamingja Japánban nem olyan sok, tehát ez nem egy nagy költség, ezt itt elindítom, így megszámolom. Mivel azt a funkciót én telepítem oda. Én küldöm oda a programot, amit el kell, a BMI widget, amit el kell indítani. Én kontrollálom, én konfigurálom. Ezt már sokkal nehezebbé meg kell tenni, úgyhogy úgy számoljanak, hogy ez nem legyen észre, hogy a modalójában. Majdnem lehetetlen.
meg erre vonatkozóan már a család sem előtt föl nagy egyetemen. Ezért most az, az a trend, vagy az egész gyöztet, amit a mobil világomat is megjelen, hogy ezt nem csináljuk, hanem indítsunk el a vizen gazdaszentrumban ezt a vizen többi gépét, ami akkor helyileg ott lenne, de logikailag az én hálózatomban. Tehát az én hálózatomnak, az ország hálózatnak, ez egy ilyen kinyúlványa, valójában az én hálózatomban számolódik, de az én hálózatomnak fizikailag ott is van. És így egy ezt el is mutatja, hogy ez a szervezet mindenre jó, hogy ez a berendezések, a távközési kapacitás maga, tehát a üvegtál, a kapcsoló kapacitás, számítási kapacitás, a fizikailag valakinek a kezében van, de föl van darabolva, hogy virtuális gépekre, meg virtuális magánhálózatokra, meg ilyenekre, és másnak a forgalmát, vagy másnak a számítási teljesítményét végzi. Egy ilyen kontrollált környezetben. Mondhatni kell, hogy a kapacitás valaki másik is ő használja. És azért az ő hálózata már nem egy fizikai dolog, ami össze van a közben fizikai, vagy fizikai, hanem egy ilyen virtuális dolog, valamilyen infrastruktúrának, része a bérelt, része a saját, egyrészt a itten, része ott van, de ez úgy egy egységes dolog. Ez az eszköz, az ő menedzsment rendszerem ugyanolyan törvénygépének látja, mint azt a fizikai törvénygépnek, amit van. Tehát ott van, azokkal a parancsokkal konfigurálja, ugyanúgy az összes többi törvénygép listájában megtalálható, csak tudjuk, hogy ez lesz már a tudési forrás. Ez úgy felül meghat egyébként mindenkinek, akivel erről beszélek, valami értelemben, vagy hát sokkal is hatott, nekem is mindegy. De ez az ötlet, ezt én 2003-ban hallottam először, konkrétan a Dokomoktól. Ők azt mondták, hogy mindig nagyon előre mutató futurisztikus operátor volt a japánban. Ők azt mondták, hogy ha egy japán ügyfelé Franciaországban megy, és ők szeretnének neki valószínűleg fog a tolmács szolgáltatást nyújtani a gépi alapon, tehát hogy a mobiltelefonba bemondja a pénzek japánul, és a telefon hangosan elmondja a franciául és fordítva. Ilyetve. A 2003-ban ez még előnyi érvány is sem volt azért. Ma lehetséges, csak nehéz, vagy nem minden zaj környezetben működik, de már alakul. Akkor ők már előre vetették, hogy ez nem lesz lehetséges, hogy ők a saját hálózatukban futtassák ezt a fordító szolgálatot, és egy ilyen nagy készletet is legyen, úgy érezték, hogy ez elfogadhatatlan lenne. Ezért ők már akkor 2003-ban arra gondoltak, hogy majd ők valahogy, még ugye akkor nem nagyon ment ez a hírfelé, de majd valahogy ide telenni. Hát most arra 15 évvel később már ilyesmi történik. Csak nem a... Ugye az ő esetükben ez továbbra is egy jó lenne. Tehát most tudod a hármas technológiai érzéket.
Mindenképpen miközben ennek az ő kérdés?
Hát mindenki megkérdezi tőlem, ki az övé. Ha azt mondjuk, hogy az övé az rádió, és csak az, akkor semmi. De és ez egy legális értelmező, semmi baj nincs ebben. De ha az a tény, hogy a eszközben nem ilyen fizikai rúgszerek közé, hanem ezt lábbal fokozott, ez radikálisan építi át a hálózatnak a rádión kívülését, pedig én magát a rádiós hálózatot is, mert nagyon sok rádiós funkciót is ilyen szervőben lehet megoldani, ha úgy akarja valaki, és emiatt az egész hálózat megváltozik, ami szerintem egy generációváltás értékű a mag hálózatban. Ez teljesen szubjektív. Ugye kezdetben mindez úgy olyan, hogy minden ugyanolyan, mint a régi hálózatban, csak egy funkció virtuális és máshol fut.
Hogy meg lehet csinálni a lényegben 3 évben.
Világos, kettőben is persze, csak miután hozzájön majd az a csomó menedzsment dolog, meg az a csomó egyéb gondolkodás, ami ezt könnyűvé és kényelmessé teszi, azok a funkciók már nem olyan dolgok, amik léteztek már korábban is. Azok új technikai fejlemények, amire tájhatjuk, hogy ötjé. Mert együtt járnak azzal a jelenlátos látáson rádiózom megkörtözik. Én magam nem rádiós ember vagyok, és egy pont után abba hagytam annak keresgélését, hogy mit hívhatok övének, és mit nem hívhatok övének. Ez mindenkinek szívben joga, és ez egy ilyen dolog, ez létezik, ez új plusz, hogy ötjének, mondd így, ezt tudom, ezt
tudom. Ha sokat a visszamenni a korábbi alkalmazásokra, ott tulajdonképpen az látszik, hogy az 5G, az teszi alkalmasra az egész rendszert arra, hogy, hogy a felhőből számolja.
Igen.
És ez a sebességet jelenti elsősorban, mert számításainkból az van. Csak hogy ott el tudjuk az adatot juttatni, és vissza tudjuk időbe hozni. Nem beszélve arról, hogy mi a rádiós teljesítménye ennek, mondjuk sebesség tekintetében.
Igen, hát most erről nem beszéltem. Beszéltek most erről egy kicsit
korábban. Csak hogy be lehessen sorolni, mert...
Hát, van, hogy itt a például a vezérő alkalmányoknál, a robotikánál, az önvezető alkalmányoknál, és nem annyira a sávszélesség az, ami döntő, hanem a kisletetés. Ez a 3 millisekundum, amit mi bemutattunk, vagy mondjuk az 1 millisekundumos cél, ez tiszta 20-szor gyorsabb, mint a mai LTE, és nem is az adatmennyiség bendöntően, hanem inkább az, ahhoz, ami van, az gyorsan kell, és nagyon megbízhatom. Ezzel együtt, ezzel a nalábolással mindenki gigabiteket tud bemutatni. Van egy nagy számháború, természetesen a gyárkocs és az egész világban van egy számháború, folyamatosan ezzel a mobil kapcsolatban, és itt ennek egy része abból ered, hogy mi spektrumot vonunk be. Például a 25 GHz-es tartomány, magas tartomány, ott még hosszabb vagy szélesebb szabad spektrumok vannak. De nyilván van egy spektrális hatékonyságban való növekedés is, ami az, hogy mi a lábolók, a cellával rendelkezéssel a spektrumot szinte teljes egészében használni, egyszerre két különböző előfizető fele, ha elég eltérő irányokban vannak. Meg sokszor okozza a cellával rendelkezéssel álló sávszélesség. És akkor innen tudsz számot mondani, hogy csak egy hány megabit vagy hány gigabit, nagyon nehéz, mert hát a reálisan, az LTE-ben tapasztalható. Néhány megabites tipikusan minden nap, tipikusan elérhető néhány megabites bárki által rendszeresen megtapasztalható. Akkor elérhető néhány megabites sebességet, egy tízesfordulóval vagy egy százasfordulóval megosztani.
Ez milyen megabit, ez egy gigabit körülbelül?
Hát
ma az LTE-ben.
Úgy értem, hogy amit
nem mondja,
tévedtem. Tehát amit a... Persze, ott is van ez a nettó, vagy bruttó, vagy egyen, vagy már de hogy úgy reálisan kimerek az utcára, és a telefonok néhány megabitet az ő kivérek, kapok. Szerintem ez meg tiszteletetlen, meg felszorozható ezzel a... Például stadionban ez nincs néhány megabit, ha nagyon sokan vagyunk egy helyen, akkor ez nagyon lassú is lehet. Azokra például a nyelvállások
a sárban. Én nem tulajdonképp a sok felhasználó egyszerre van.
És főleg az ilyen zsúfolt helyeken, mert ugye ez a 28 giga ez nem egy olyan jó tulajdonos, terjedési tulajdonságokkal rendelkező, ezt a rádiósokat tudják, nem olyan jó tulajdonságokkal rendelkezik, a test is árnyékolja, a fák is árnyékolja, nagy távolságok nem különösebben jó, hogyha nem, látom a másik oldalát. Tehát ezért az elsősorban inkább a rövid távra van, jó beltéri helyekre, stadionokra, pályaudvarokra, bevásárlóközpontokra. Ott olyan jelzétek, hogy a valóban bemondodnak. De pont ezekben az ipari tanulmányokban éppen a kis készletetés az, ami döntők. Tehát mindenféle ipari alkalmazást lehet képzelni. Van, mondok egy másikat, ez az egy kis hobbi projektem, idegenes egy ilyet elindítani az Ericssonnál. Van ez a kiterjesztett valóság. Ugye van a virtuális valóság, akkor fölvettek a szemüveget, és nem látok semmit a fizikai környezetemben, csak azt, amit a virtuális szemüvegbe látok. És akkor születek fel a mozgás, és megyek, és ez egy jó, biztos valami, jó, nyilván nekem is ellenszembes, és de mondjuk jó fika. De a kiterjesztett valóság, amikor egy átlátszó szemüveget veszek föl, vagy összesetben egy távlagépen látom a kameraképét, tehát pont azt, amit látok, és ő még rávetül nekem valamit. Vagy erre az átlátszó szemüveget rávetít valamit, amit én az adott helyen megjelenni láttam, és a fizikai valóság összekeveredik a visszavirtuális valósággal. Ezért nagyon hasznos dolog. Mondjuk, most például, hogyha nem tehet túl magamat vizuális ingerekkel, de mondjuk ezzel dolgot tudunk kitalálni. Mondjuk egy raktárban keresek valamit, és a rendszer mutatja, merre menjek a polcok között. Vagy egy építkezésen. Mindenkinek van ilyenje, és ha valami daluba lemennek, akkor a földre piros karika megjelenik a dalú alatt. A dalú terhe alatt, oda nem kéne bemenni. Vagy hogyha én nem vagyok hegesztő, akkor nem menjek a B2-es tárgyba, mert ott nincs hegesztési munka, hanem menjek az A1-es tárgyba, illetve lehetnek, amik irányoznak. Ha baleset történik,
az első minutokat.
Oda irányítja, ahol a baleset történt az összes ebben, elirányítja, mert egy csomó érdekes, és az esetben nem feltétlenül intuitív zavarójel is lehet adni. Lehet, hogy van olyannak, amikor egyáltalán nem mutat semmit ez a dolog, lehet, hogy ki lehet alakítani olyan rendszereket, amik nagyon ilyen kiterjedett valóság, ami valóban segítik az emberi munkát, és nem zavarok, hanem valódi segítséget jelentenek. Mondok egy másik példát, van egy enyészpirító, ami hiperszuperként egy pirító, buta példa, de ilyesmire gondolok, aminek öt különböző dolgot lehet beállítani pirítási paraméterekkel. Vagy mondjuk a termosztát, ugye? Van egy két gomb, vagy egy hiasztó, két gomb, és az a két gomb, ahol bekapod az összes 47 funkcióját ennek a kis tárgynak, a kis eszköznek. Mindig egyszerűbb lenne, hogyha ott mellette megjelenne egy sokféle gomb, amit én állíthatok, vagy egy kis magyarázat, hogy kell használni ezt a riasztót, mert éppen ilyen állapota, csak azért, mert ránézek. Ez kiküszöbölni azt a problémát, hogy egy nagyon kicsi kezelő területi dologgal kellene egy valami bonyolult dolgot vezérelni. Egy csomó jó felhasználása van a hétköznapi életben, a munkában, különböző szakmákban. Ez azonban jelentősen sok akadályba ütközik. Például abban, hogy ezek a szemüvegek nem igazán jók. De ezek majd megjavul, most már vannak olyanok, amik egészen reális ilyen hologramnak nevezik ezeket a néhány cég, ezeket, amit oda kivetnek, és nagy néhány már nagyon pontosan tudják meg kivetíteni, hogy ha oda nézek, ott van, ha elmegyek, akkor is ott van. És így esem a fejemmel, de mindig ugyanazt láttam. Tehát nem mozog a fejemmel, és stabil, és jól látható. A második dolog az, hogy ez elég sok számítási teljesítményt igényel, ugye föl kell teríteni a terepet 3D-vel, hogy pontosan hol van ez az a síkja, pontosan hol van ez. Akkor ugye ezek alapján meg kell határozni, hogy melyik próbában vagyok. Akkor oda kell tenni, hogy minden pillanatban másodpercig 30-ig ki kell számolni, pontosan abból a szögből nézve, ahogy a fejemet tartom, hogy néz ki ez a dolog. A fejemet nagyon gyorsan elmozdítom, akkor nem szabad ennek elmozdulni, tehát nagyon-nagyon gyors mozgásérzékelés kell ez az egészben, ez egy csomó probléma. Ennek egy részét ebben a szemüvegben, vagy ebben az eszközben, amit én hozok, meg kell oldani. Ez jó lenne, főleg a mindennapos használatra tervezők, hogy tényleg legyen egy szemüveg. Viszont egy részét lehetne a felőben csinálni. Például az, hogy amit én látok, más is azt lássa. Vagy például, hogyha olyan információkat jelenik meg nekem a rendszer, amik amúgy ebben a kis berendezőben nem könnyen elérhetőek. Mondok egy példát, egy építés mehet végig a saját épületén, és valós időben kaphatja a vízlegítést, hőmérsékleti nyomás, egyéb adatokat a különböző csövegből látható csak van mögött ezeket. Ez rengeteg valós idő információ, ami nem biztos, hogy amúgy minden az ő kis szemüvegben elérhető, hanem csak az a része, amit néz, és ezt meg kell tervezni valahogy. Ez tipikusan igényel egy feloldali részt is. Tehát magának ennek a három dimenziós területnek a földrengésre is egy bonyolult probléma, amiben részt lehet és segíthet. És akkor könnyűen a szerző alkalmazásokat fejleszteni. Ha ez a szemben maga úta és keveset tud, és az intelligencia szemben a szerzőben, akkor ott könnyű egy alkalmazás, egy új szoftverrendet föltelepíteni. Egyikünk se tudja, hogy amikor a Gmail-t használjuk, és a leveleinket olvassuk, akkor pontosan a Gmail levelet a programának hányas verzióját használjuk. Mert a Google időnként frissítjük, nézhetve vettük, egy kis változásokban, de nem tudjuk, nem is törődjük vele. Mert még hogyha a számítógépünkön a Word-ot az egyik verzióról a másik verzióra, akkor egy friss csomó munka, meg nekünk ezzel foglalkoznunk kell. Tehát ilyen előnyei is lennének. Én olyan alkalmazásokat is el tudok képzelni, hogy elmondjuk a mosógépen, fölteszem ezt a szemüveget, elmegyek a gyártónak az oldalára, ahol elindul ez az alkalmazás, ő megkér, hogy hát nézzem meg a mosógépet minden irányba között, föl is, hogy ez a B52-es modell, akkor ezt a négy csavart vegyem el át, leszedem, rendjek a belsejébe, meg így csöpög a víz, és egy nyíl megjelenik 3D-be, így csöpög a víz, ott csöpög a víz, hát akkor így ezt felültet maga nem tudja megjavítani. És úgy, hogy ismeri a saját mosógépének az én általán látott képből, hogy hol van, 3D-ben oda tud nyúlni. És most ez egy mosógép javításnál kicsit banális, de képzelem, hogy bonyolult szakértelmet igénylő haditengerészeti hajók, vagy valamilyen traktorok, vagy egy csomó mindennek a működéséhez lehet alkalmazást írni, amit tud a felhőben, és elindítom a John Deere X2 szárnyas traktor szereléséhez való alkalmazást, és segít. Ezek mind a felhőt igénylik. Ezt nem fogunk letölteni a saját kis eszközömre, ami tényleg ilyen eszköz. Ez például egy olyan alkalmazás, ahol sávszélesítés szükség van, hogy is beszélgetjük az eredeti felvetésnek, hiszen amit látok, vagy az abból kiszámolt, mondjuk 3D pont felhő, amit látok, azt föl kell küldeni a felhőbe, hogy ő össze tudja korrelálni azzal, amit ő azért van. És ezek az összeillesztések, ezek a felhőben végezhetők el jól. Úgyhogy van olyan alkalmazás is, ami nem csak a valós időt igényli, mert ugye ennek a telefonnak is kell lennie, hanem még ezt a nagyságszerűséget is. Szerintem maga az a cél, ugye ennek természetesen nem tudhat valahol ez a mosógépezik alkalmazás, nem tudhat valahol Arizonában egy adatközpontban, mert akkor, hanem ennek valahol valami közeli adatközpontban kell tudni. Tehát ugye elhozottságra egy szükség van. És szerintem ezek a technológiák és változások egyben gyúródva a rádióval alkotják az ötgét. Ez az én személyes, vagy mondjuk a mi céges interpretációm, de ez egy választás. Tehát ezt különös választhatnánk, hogy ez egy ötgé rádió.
Itt egy kérdés, hogy mondottál bennem, hogy a robotos téma körülben, a gyártás irányában, nem kérdez, hogy az ötgé hálózat segítségű mindenkinek megcsinálni. Elmondjuk,
hogy kérdelem, hogy
a rádiós
hálózatban
egy
működés, például
a gyártásnak
módjában segítenek? Hát annyi van, hogy nem lehet, hogy a kidel alkalmazások mondatkoznak egy, ami a tudja. De ilyen nincs. De most én sokat beszéltem a robotikáról, de beszélhettem volna még nagyon-nagyon sok más területről is, drónokról például. Nem fogunk, de arról is beszéltem a drón vezérlés, a légtérfűjelet, hogy ha valamilyen kérdés van itt, akkor van ugye a... Tehát egy csomó valós idejű folyamat irányítás van, ami nem csak gyártás, hanem másféle valós idejű folyamatok, amiket mind teljesen jártanak, hogy ez a AR kiderített valóság, ez teljesen külön, sok ilyen van, senki nem tudja, melyik lesz igazán közös és melyik nem, de amúgy pedig mindegyik. Mert nem az a... Itt nem arról szól, hogy ez a hálózat már mi mindenre képes. Ez a hálózat, ez kiszolgálja a többi iparágnak. Sokkal kevésbé lesz a reflektor szinten szerintem, mint eddig. A többi iparág meg a saját jogán érdekes. Úgyhogy... És akkor ehhez vetszik igénybe. Most ennek miközben van, mondd idézőjelben, a változás, ez semmi, de mégis csak ilyen távközlés, meg informatika, meg számítás teljesítmény jellegű rádió, ilyen jellegű komponensekből lehet összerakni egy olyan rendszert, amire nekik is készítem. Vagy annak az alapjait, amire össze tudják a saját rendszerüket inkább is. És szerintem ez jön. Ez jön.
Fogjuk kezdeni? Tessék ezt felképzelni két dolgot között. Mi ezt egy másodpercből meg tudtuk tenni, megtaláltuk a kezdetet, és nem volt semmi gond. Két dolgoknak tessék felgondolni, micsoda embertelen mennyiség adatot kell feldolgoznia, mire egy másod megismeri, azt mondja, hogy igen, elfogadom a hírfogást, vagy megtagadok, és utána csak egymás felé elindulnak, megtalálják a kezüket, és megfognak. És ez még egy tized másodperc alatt, ezt érzelem azon a gyönyörgából, hogy
nem,
ugye? Én azt akartam mondani valamit, hogy micsoda mennyiségű munka lenne az, hogy két robotot megtanítani arra, hogy kezet fogni. A tisztel választottak alapján. Ez a feltelkészségű adat kellene feltolgozni. Ezért, hogy csak úgy ebben megjutott.
És tulajdonképpen az ember ilyen feldolgozza ezt a mennyiségből.
Igen, és egyébként abban itt benne, hogy ez a kis hülye itt belül, ez tudnék elintézték, de már csak benne. Igaz.
Szóval még meg sem vagyok. Van ez egy hallási folyamat,
meg egyébként az is
a robotoknak is fecsélet a múlva.
Meg ugye azt sem értem.
Micsoda mennyiségi munka egy ilyen egyszerű folyamatot megcsinál.
És ráadásul úgy, hogy ne csak ezt az egy dolgot tudja, hanem hogy könnyen az alapképességek fölöttelesek egy másik módul, amit
persze nem akartam
rakolni. Ilyet már tudtak csinálni, hogy a robot ne csinálni. De hogy
másik megcsinálása pont nem lenne, és akkor hát az nem egyet. Nem, ez csak az az hogy miért olyan egyszerűnek tetszik, hogy kezdet fogsz. Ezt megcsinálni technikailag, két dolgokra, micsoda szállítás technika kell hozzá. Kamera, minden túl, szállítás, minden. Tessék utána gondolni, amit most itt bárkinek, bár az lehet tovább, köszönöm szépen, hogy megjelentek.